Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A Révkomáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alexander Vučić szerb elnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a kormányfő, aki szerint nyugaton pánik van a bevándorlás miatt. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Alexander Vučić arról beszélt, közös munkával értékel az eredményeket, miszerint idén 80%-kal csökkent az illegális migránsok száma. A témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a Révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba, az Elisée palotába. A magyar Gripennek 2025-ben is védik Szlovákia légterét, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, mindaddig, amíg Szlovákia újjá nem építi saját nemzeti vadászgép képességét, hazánk továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett. Az Európai Parlament 518 szavazattal, 56 ellenében és 61 tartózkodás mellett jóváhagyta az Ukrajnát segítő új makroszintű pénzügyi támogatást. Ez a hitel az EU része a G7-ek tavaly júniusban elfogadott csomagjának, amelynek keretében 50 milliárd dollárig terjedő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Sem a Fidesz, sem a Tisza párt képviselői nem szavazták meg az előterjesztést, azt a magyarok közül csak a DK képviselői támogatták. A magyar hatóságok kérték Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament elnöke. Roberta Metsola hozzátette, az ügyet továbbították a testület jogi szakbizottságához. Szaliszt azzal gyanúsítják a magyar hatóságok, hogy a tavaly februári kitörésnapi utcai támadások egyik főszervezője volt. A magyar ügyészség két esetben társtettesként, egy esetben pedig bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Szalisz ártatlannak vallotta magát. A konzervatív osztrák néppárt vezetőjét Karl Nehammer hivatalban lévő kancellár bízta meg kormányalakítással az osztrák államfő. Alexander van der Bellen tudatta, azzal bízta meg Nehammert, hogy kezdjen koalíciós tárgyalásokat a szociáldemokratákkal, de tisztázni kell, hogy a két párt rendelkezik-e a kormányzáshoz szükséges stabil többséggel, vagy harmadik koalíciós partnerre is szükségük lesz. Ausztriában senki sem akar koalícióra lépni, a radikális jobboldali osztrák szabadságpárttal pedig ők nyerték a választást, amely a Fidesz-szel együtt alapítója az Európai Parlamentben is helyet foglaló Patrióták Európáért képviselőcsoportnak. A rezsicsökkentésnek és a gázbeszerzéseknek köszönhetően mi magyarok vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között az idei télnek, mondta el a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, évi 1729 köbméteres fogyasztásig mindenki hatósági áron kapja a gázt, ez a 3 millió 600 ezer fogyasztási hely 91%-át fedi le. Hozzátettem, a háborús körülmények között energiaválságos időkben a brüsszeli szankciók ellenére sikerült biztosítani a szükséges mennyiségű gáz beszerzését. Papírunk van róla, hogy a világ egyik legversenyképesebb adórendszer a magyar, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály kiemelte, a Tax Foundation adóversenyképességi rangsorában hazánk az eddigi 11. helyről a 7. helyre lépett előre a 38 OECD tagország közül. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, így az változatlanul 6,5%, írja az MT. A jegybank változatlanul hagyta a kamatfolyosó két szélét is. Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628.800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 433.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 520 ezer, a nettóé 360 ezer 100 forintot ért el, 15,6, illetve 15,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét. Végül az időjárásról. Délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali órákban -1 és +4 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Lényeg mégiscsak az, hogy emlékszünk arra, hogy valaki valamikor meghívott bennünket, és azzal a hivatással ajándékozott meg, aminek a lényege az, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek. És ez a vele lenni, ez egy nem ilyen pontszerű dolog, hanem ez egy folyamatos állapot. Emlékszem egyszer egy ifjúsági hittanon, amit egy nővérrel tartottunk, egy keresztes nővérrel, megkérdezték a fiatalok, hogy hát tulajdonképpen ti mit csináltok a hétköznapi életben? És ugye azért meghökkentő a kérdés, mert azt feltételezi, hogy az embernek a hivatása az valamiféle ilyen külön dimenzió. Tehát mondjuk megvan az életemben a munka, esetleg a sport, különböző feladatok, háztartás, stb. És akkor valahol ott van ebben a sorban a hitem. És valójában pedig a hitünk az olyasmi szerepet tölt be az életünkben, mint a pajzsmirigy hormon az ember életében, hogy lehetővé teszi azt, hogy az egész szervezet normálisan működjön. Mondjuk van egy különbség azért, mert hogyha a pajzsmirigy hormonból sok van, akkor abból baj lesz, ha a hitből sok van, abból meg még soha nem volt baj. De a pajzsmirigy hormon az úgy működik, hogy lehetővé teszi azt, hogy mondjuk normálisan gondolkodjunk, emészszünk, tehát hogy megfelelőképpen működjön a szervezetünk. És a hitünk pedig érzékenyíti az összes többi érzékünket, felfogásunkat arra, hogy befogadjuk azt, aki arra hívott bennünket, hogy vele legyenek. És ez egy ilyen kétirányú kapcsolat, mert ő elhívott minket, hogy vele legyenek, és ugyanakkor megígérte, hogy én a ti istenetek, ti pedig az én népem lesztek. Egyformán él a vágyakozás az Isten szívében és az ember szívében erre a fajta egyesülésre, amit úgy fogalmazhatunk meg egy szóval, hogy hivatás. És ez a hivatás, ez nem valamiféle monológ. Nem arról van szó, hogy én kitalálom, hogy mi az életfeladatom, és akkor abban pusztán csak jól érzem magam, hanem hadd hozzak ide egy Rahner idézetet, ez kivételesen érthető egész jól. Karl Rahnerről van szó, és azt írja, hogy Isten működése a természetben nem monológhoz hasonlít, amelyet Isten önmagával folytat, hanem egy hosszú drámai párbeszéd Isten és a teremtménye között, amelyben Isten lehetőséget nyújt az embernek, hogy valóban válaszoljon az ő szavára, és így függővé teszi saját következő szavát attól, amit az ember szabadon válaszolt. Az ember cselekvése is mindegyre lángra lobbantja Isten szabad tettét. A történelem nem csupán egy játék, amelyben Isten egyedül játszik a teremtményeivel, úgyhogy Isten a játékos és a teremtmények a játékok, hanem a teremtmény az, akivel Isten együtt játszik a történelemnek ebben az emberi isteni drámájában, és ezáltal van igazi és abszolút komolysága a történelemnek. Tehát kicsit olyan, mint a GPS folyamatos kapcsolatban van azzal a műholddal, és amikor haladunk előre, akkor tud korrigálni. Tehát meghív, elhív Isten, mint annak idején Ábrahámot, elindulunk, és miközben már megyünk, kommunikálva az Istennel tudjuk meg, hogy merre is tovább. Nem egy statikus, hanem egy dinamikus kapcsolatról van tehát szó. Nagy öröm volt számomra, amikor talán onnan kezdeném, hogy valamikor egy másfél évvel ezelőtt leadtam egy vázlatot az egyik neves egyetemen, ez egy ilyen doktori vázlat volt, és azt mondta a témavezető, hogy Gábor, ez nagyon szép, meg nagyon jó, látszik, sokat dolgoztál rajta, csak egy baj van, hogy túl lelki és túl gyakorlati. És teljesen meg voltam hökkelve, hogy most, tehát ezt nem nagyon tudom megérteni, hogy miért lenne csak egy elméletről szó, vagy miért kéne az elméletet leválasztani a gyakorlatról. Mert hogyha az elmélet a gyakorlatban nem alkalmazható, akkor minek van? Bocsánat, ez az én beszűkült látásmódom. És akkora nagy öröm volt, amikor Angéla testvér oda jön hozzám néhány napja, és azt mondja, hogy Gábor, hogyha szeretnénk valamit kérni, azt szeretnénk kérni, hogy legyen lelki és gyakorlati. Hát, most akkor már félelmem támad, nehogy túlzottan tudományos legyen, de minden esetre arról szeretnék egy kicsit beszélni, a kiegészítésről, hogy hogyan egészítik ki egymást a hivatások. Lehet, hogyha ezt a kérdést egyáltalán meg tudjuk fogalmazni, hogy kiegészítik, akkor eszünkbe juthat az, hogy az egész az ugye felekből áll össze. Nem tudom én, házas felek, csúnyán mondva, de a mi hivatásunk is egy nagyobb rendszerbe illeszkedik bele. Talán a püspök atya előadására utalnék vissza, aki a szélesebb horizontot említette, hogy mi mindnyájan az Isten dicsőségére alkotott, teremtett világnak a részeseiként illeszkedhetünk bele az egész világ dicsőítő énekébe. Csak mondjuk egy nagy különbség, hogy a többi teremtményhez képest mi ezt szabad akarattal és tudatosan tesszük. Miért jó ebben az egységbe beleilleszkedni? Azért, mert amikor azt tapasztaljuk, hogy bizonyos régi evidenciák kezdenek inogni, mint hogyha szét akarna esni ez a világ, akkor az egység magában vonzóvá válik, mint egy ilyen ősi transzcendentálé, mondják a filozófusok, hogy szép, jó, igaz, és az egy. Ez az egység. Amikor együtt tudunk dolgozni, egyházmegyés papok és szerzetesek, és valami nagyot teszünk az Istenért, vagy nem is nagyot, de együtt teszünk valamit. Együtt van az egyház, a hívek, a klérus, meg szóval, hogy mindenki együtt, és tesz valamit Istenért, akkor ez az egységről tesz tanúságot. Arról, hogy az Isten egységbe tudja vonni a különböző hivatással rendelkezőket is. És ahogyan nem választhatjuk szét a hitünket az életünktől, úgy az imát sem tudjuk leválasztani. Persze vannak megkülönböztetett idők, viszont ez az állandó reflexió, amit utaltam előbb mondjuk a GPS-re, hogy haladunk az életünkkel, ez az állandó reflexió tesz izgalmas kalandá minden egyes emberi életet. És ez a hivatásnak a drámaiságát is jelenti. Isten nem feltétlenül mindenkit úgy hív meg, mint a kis Sámuelt, hogy ilyen közvetlen szólongatással, hanem ott van benne az emberi tényező, ahogy Éli is fölismerte, hogy hát az Isten szólítja ezt a kisfiút. Úgy mi is fölismerhetjük, ha nyitott szemmel járunk, hogy kiket szólongat az Isten, és lehet bátorságunk rá, hogy megkérdezzük, hogy te nem gondolkodtál még azon, hogy az Isten téged elhívott arra, hogy vele legyél. És kicsit szeretnék arról beszélni, hogy ez a felelősség, az egymás iránti felelősség, az mit is jelent? Ugye a felelősség szóban valahol ott van ez a felel, a válaszolnak az üzenete, hogy én, ha felelősséggel tartozom, akkor nekem meg kell válaszolnom azt, hogy a testvérem miért van úgy, vagy tudok-e érte tenni valamit? Hagyom-e, hogy a testvérem elvesszen? És ezért a saját válaszom, a saját Istennek adott válaszom a hivatásomra nem közömbös, tehát nem magánügy a hivatásom, nem csak az én dolgom, hanem hatással van a környezetemre. Mivel, hogy minden szentség a kommunió irányába mutat, és azt szolgálja az Istennel való közösséget, ezért a közösség szolgálatának a szentségei, az egyházi rend és a házasság szentsége is erről szól. és erről szól minden egyes emberi hivatás. Nem lehet közünk Krisztushoz anélkül, hogy közben ne lenne közünk a többi embertársunkhoz. És a főparancs is egyébként erről szól. Tehát szeresd ugye az Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, minden erődből, és fele barátodat, mint önmagadat. És így jutunk el Káin és Ábel történetéhez, vagy legalábbis azt a kérdést szeretném ebből most kiemelni, hogy hol van Ábel, a testvéred? Ő így felel, ugye, hogy nem tudom, talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek. És ez a kérdés, ez itt és most mindannyiunkhoz is szól. Hogy őrzője vagyok én a testvéremnek? Igen. És őrizhetem úgy a testvéremet, hogy a saját hivatásomban vagyok hűséges. Mert az hatással van a környezetemre. Az, aki át tudja élni a hivatásának a boldogságát, hogy azért az Istennel lenni az nagyon klassz dolog. Akinek erről szól az élete, ez a házasságra is igaz, hogy ők úgy vannak együtt Istennel, hogy közben egymással is szorosabb kapcsolatban vannak. Az ő kapcsolatuk rámutat az Isten kapcsolatra. Akkor én a felelősségemet, a testvéremért való felelősségemet is élem egyben. Mert minden ember hivatása azonos, ez egy isteni hivatás, az, hogy Isten szeretőbb emberré tudjunk válni. A második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes 22-es számú pontja, hogyha valakit ez így érdekel. Mi egy testnek vagyunk a tagjai, Krisztus titokzatos testének, és ezért együttműködünk. Itt a szentpáli hasonlatra is gondolok, hogy az egyes testrészek nem tudnak a másik nélkül működni. Rá vannak utalva egymásra, így vagyunk mi ráutalva egymásra a szeretetnek a meghívásában, az Isten felé való fordulásunkban, azért, hogy egész egyszerűen az életünk az termékeny legyen. Ha szétválasztom az életet és a tudományt, szétválasztom a hitet és az életet, akkor meddő lesz az élet. Kicsit behoznám ide, de csak most zárójelben akár a Lombikról tartott műhelyt, vagy tehát a Humánae Vitae-t mondjuk, ott is ez a szétválasztás, ez így megjelenik, hogy ne válasszuk szét. Ne válasszuk szét, mert nem lesz termékeny az a kapcsolat. Eltárgyasul. Mert mindnyájan arra vagyunk hivatalosak, hogy a létezésből jussunk el a vele lenniig. Mert a létezés az úgy adódik, de nem magától, hanem ajándékként. Az Istentől kapott ajándékként. Ferenc pápa ezt így fogalmazza meg, minden hivatás, bár sokféle útja létezik, azt kéri, hogy lépjünk ki önmagunkból, hogy létünk középpontjául Krisztust és az evangéliumot tegyük. Akár a házas életben, akár a szerzetesi és papi életben felül kell múlni azokat a gondolkodásmódokat, amelyek nincsenek összhangban Isten akaratával. És ez a kilépés, ez a kivonulás Egyiptomból, az Úr imádásához és a testvérekben való szolgálatához vezet el bennünket. Ha megvizsgáljuk, hogy ki miért választja azt a hivatást, amit választ, akkor hát igazából nem mi vizsgáljuk meg most, hanem ezt a még anno a jezsuiták néhány évvel ezelőtt Koronkai Zoltán atya vezetésével készítettek egy felmérést szerzetes növendékek és pap növendékek körében, hogy ki miért választja azt a hivatást, mi volt a fő motiváció. És azt találták, hogy a papnövendékek körében 90%-ban legalább megjelent egy papi példa az életükben. Egy olyan pap, akihez személyesen kötődtek. És ott volt a minisztrálás még mint nagyon fontos része a meghívásuknak. És a szerzetes növendékeknél pedig inkább az jelent meg, hogy ott együtt tettek valamit azzal a renddel, azzal a megszentelt életűek társaságával, ahová beléptek. Tehát ott a közös aktivitás jelent meg, mint meghívó erő. És még egy érdekesség, hogyha így nézzük a hivatásoknak az összefonódását, akkor azt is látjuk, hogy az egyházmegy és papok életében nagy szerepe van a szerzeteseknek, nagyon sokszor szerzetes papok kísérték őket a hivatásuk alakulásában. És ezért megállapíthatjuk azt, hogy jó egységben nézni a hivatásukat. Mi nem ilyen különböző csapatok vagyunk, akik méregetik egymást, hogy ez a Ferences itt most hogy figyel, hanem meg hogy ez az egyház megyés ugye miket mond itt. Tehát nem így vagyunk együtt, hanem az Istenben testvérek. És ugyanazt a célt szolgáljuk, ugyanannak a testnek különböző testrészei vagyunk. És persze akkor itt már ezzel el lehetne viccelődni, de menjünk tovább. Tehát a papi és szerzetesi hivatásokat is egymással összefüggésben kell nézni, ez azt jelenti, és azért merem ezt mondani, mert az iránytű, bocsánat, hogy megint ez kerül elő, de az iránytű hivatás tisztázó műhely a számomra egyházmegyés papként egy hatalmas ajándék. Amikor kineveztek hivatás gondozónak az egyházmegyében, akkor én arra gondoltam, hogy kellene találni egy olyan hivatásgondozó rendszert, ami már jól működik. És akkor 4 évvel ezelőtt akkor kerestem meg Koronkai Zoltán atyát, ugye a jezsuitáktól, hogy hát megtaláltam az iránytűt, hát ez szuper, ez működik, hogy beléphetek-e is. És csodálatos 4 év volt idáig, amit együtt töltöttünk ezzel a csapattal. Számomra leginkább az egységnek az a tapasztalata, ami így kifelé is meghívó erejű. Az, hogy mi tudunk örülni, például én nagyon tudok örülni annak, hogyha valaki az érdeklődő fiatalok köréből, akikkel 2 hetente találkozunk, egyébként nagyjából 30-an vannak, és mondjuk, hogyha valaki elmegy jezsuitának, vagy szociális testvének, vagy megházasodik, megtalálta a hivatását. Tehát nem tragédia, hogy tehát mi nem fejvadászok vagyunk, nem arról szól az egész, hogy oké, te vagy a hivatásgondozó, akkor neked most útra kell kelni, és le kell vadászni nem tudom én hány embert, és ha jezsuita akarsz lenni, nem ennyire, gyere inkább egyházmegyésnek. Nem, hanem mindenki azt a hivatást válassza, és abban segítsük őt, amire őt az Úristen hívta, mert abban lesz boldog. És hogyha valakit Ferencesnek hívott, akkor hála Istennek, és az Isten dicsőségére menjen el Ferencesnek. De akkor ne jöjjön egyházmegyésnek, mert esetleg jó volt a reklám, és akkor eljövök egyházmegyésnek. Nem. Ezt kellene, hogy megértsük, és én azt hiszem, hogy a hivatástisztázó műhelyünkben ez így jól működik, hogy egységben tudunk lenni, és kiegészítjük egymást különböző karizmáinkkal. A házasok és a papok és a szerzetesek közötti kapcsolat, amiről szeretnék egy pár szót beszélni, és idehoznám Jeremiás prófétát, aki azt mondja, hogy mielőtt, az Úr mondja általa, mielőtt megformáltalak anyád méhében, már ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek. Prófétául rendeltelek a nemzetek számára. Az Isten tervében már benne voltunk, anyám méhében tesződted egybe testemet, tehát már az anyám méhében megkezdődött a hivatásunk alakulása. Vannak olyan kismamák, akik énekelnek már a magzati korban levő kis gyermekhez is, magzat gyermekhez énekelnek, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy lehet nyugodtan énekelni, lehet imádkozni, bevonni a családi imába, mert aztán később, amikor megszületik ez a gyermek, föl fogja ismerni azokat a dallamokat. És ez már a hivatás gondozás része. Ugyanis minden ember hivatása az, hogy bekapcsolódjon a világ teremtő énekébe, az, hogy daloljon a lelke és daloljon a szíve. És ezzel dicsőítse meg Istent, testében és lelkében egyaránt. Egy kis Hezekiust idéztem most, 5. századi egyházatya, hogy daloljon a lelketek, daloljon a szívetek is. És ez egy olyan meghívás, amit nem lehet elég korán elkezdeni. A szülők ideális helyzetben alkalmas környezetet tudnak erre teremteni. És ott a kerességben kapott kegyelem aztán elkezd kibimbózni, szárba szökkenni és termést hozni. És ebben közösen veszünk részt. Tehát itt megint, ha nézzük az egyes életállapotokat és hivatásokat, akkor kijön az, hogy a közösség szolgálatának a szentsége a házasság is, az egyházi rend is. És a kerességben mindjárt meghívást kaptunk erre a kiegészítésre. Egyikünk sem lehet meg a másik nélkül, hiszen mindnyájunknak valahol a szülei is egyszer igent mondtak. Igent mondtak egymásra, de igent mondtak mi ránk is, és leginkább arra a nagy igenre, amit az Isten mondott ki ránk egyenként. Akkor tudjuk ajándékként fogadni az életünket, hogyha elfogadjuk azt, hogy az Isten radikális módon ajándékozott meg bennünket a létünkkel. Az, hogy előtte nem volt semmi, és utána utána pedig lett egyáltalán valami. A semmiből való ajándékozás az egy radikális odaadás. Mindent odaad. A semmiből lett valami. És nekünk ehhez képest a hivatásunk az, hogy valamiből tudjunk ajándékká válni. És érezzük, gondolom, hogy mindnyájan érezzük, hogy időnként ez milyen nehéz dolog. Az első lépés ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy mi ajándékok legyünk, és ajándékozni tudjuk magunkat, az az, hogy fogadjuk el, hogy az Isten ajándékai vagyunk. Ez az első és legfontosabb lépés. Annyian vannak, akik nem tudják ezt elhinni. És miért nem? Azért, mert összetört családokból jönnek, vagy olyan tapasztalatuk volt, olyan csalódásuk, akár így az egyházon belül, vagy az egyházban. Ami miatt megkérdőjeleződik az, hogy most ez tényleg igaz, vagy... És igen, talán érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen jó, hogy az egyház bűnösökből is áll, mert akkor én is beleférek. És így válhatok a törékenységemmel együtt ajándékká. Azért, mert az Isten egész egyszerűen képessé tesz, hogy ajándékozzam magamat. Itt szeretném József Attilát a Csendes Estéri Zsoltár című versében azt a sorát idézni, hogy ajándékozz meg csekéke magammal engem. Ajándékozz meg csekéke magammal engem. Vagy Reményik Sándornak is van egy verse, az Ó Istenem kezdetű, az meg arról szól, hogy add nekem ajándékba magamat, vagy szabadíts meg örökre magamtól. Látszólag ellentétes irányú mozgások ezek, valójában ugyanarra irányulnak, hogy szeretném magamat ajándékként elfogadni. És ezt saját magam erejéből nem tudom, csak akkor, amikor létrejön ez a párbeszéd, visszautalok a GPS-re, hogy felfedezem az Istent, és az Istenben felfedezem az ő teremtő tervét, hogy ő milyen radikálisan akarta az én létezésemet. És ez lesz az alapja annak, hogy én igen tudok neki mondani, hálás tudok lenni, és az életet nem teherként, hanem ajándékként fogadom. Akkor leszek ajándék a környezetem számára is. Mert aki kapcsolatban van a teremtővel, azt találja meg a hivatását a világban. És keresztelőkor érdemes ezt így megpendíteni, ezt a húrt, hogy a keresztség az azért olyan fontos, mert megnyitja a gyermeknek a szívét arra, hogy képes legyen meghallani az Istent. Valami összetört harmóniát állít helyre, ráhangolja a gyermek szívét az Istenre, aki ugye keresztségben Isten ajándékaivá leszünk, és lehetővé teszi, hogy kibontakozzon az ő hivatása. Azért térünk vissza a szentségekben, a beavató szentségekben, és aztán később mondjuk a folyamatos gyónás, áldozás révén az Istenhez, azért térünk újra és újra vissza, hogy ez az ajándék létünk, ez így kibontakozhasson. És milyen szép az, amikor egy hitoktató hisz abban, amit mond. Milyen szép az, amikor egy pap imádkozik, és ez megjelenik az ő életében. Ez teszi vonzóvá. Nem mi tesszük vonzóvá magunkat. Azért annyit kitételként elmondanék, hogy persze az jó, hogyha mondjuk tudunk normálisan megjelenni, de nem ez az elsődleges, hanem az, hogy az Istennel milyen kapcsolatban vagyunk. Mert ez sugárzik ki. Ahogy Miriam nővér mondta, vagy idézte Edith Steint, hogy minél inkább összeszedettebben él egy ember bensőjében, annál erősebb a kisugárzása, amely másokat is vonz erre az útra. És az összeszedettségben tudjuk egymást segíteni. Papok, szerzetesek, megszentelt életűek, és családosok, és mindenki megkereszteltek. Attól lesz vonzó egy hivatás, hogyha látunk olyan embereket, akik ezt igazán tudják élvezni. Akik boldogok a hivatásukban. Tehát mondjuk egy orvos, hogyha van ilyen élményem, egyik gyakorlaton tapasztaltam, tehát egy olyan orvossal találkoztam, aki teljesen ki volt készülve, és utálta azt, amit csinál. Én meg, hát ugye, sajnáltam a betegeket, hogy szegények, meg ez senkinek se jó, ugye a környezetének sem. És ugyanakkor meg láttam nagyon sok olyan elhivatott orvost, akik pedig képesek voltak otthagyni akár a karácsonyi ünneplést, azért, mert hogy most valaki rosszul lett. És ezt nem keserű szívvel tették, hanem azért, mert hittek benne, hogy az Isten őket így ajándékozza a világnak. És legyen az illető tanár, vagy pap, vagy bármi más, amire őt az Isten hívta, de azért hívta oda, mert ő ott tudja leginkább szeretni az Istent. Ott tud leginkább ajándékká válni, és onnan abból a helyzetből lesz az ő élete meghívó erejű. Tehát meghívottak vagyunk, akiket arra hív az Isten, hogy meghívók legyünk általa. Meghívottak vagyunk, akiket arra hív, hogy meghívók legyünk. Bud Spencer 2016-ban hunyt el, és az utolsó szava, ahogy olvastam, az az volt, hogy köszönöm. És hát ugye minnyáján ismerjük ezeket a Piedón és filmeket, meg a Terence Hill-el, hogy voltak. Most képzeljük el, hogy ott a Piazza del Popolon, Rómában, ott ravatolozták föl, nyitott koporsóban. És a zene, amíg a többiek lerótták a kegyeletüket, az pedig a Különben dűbe jövünknek az a része volt, amikor a Terence Hill-el ott gokártoznak. És ennek a szövege, ez a Dan Buggy című szám, ennek a szövege az úgy szól, hogy királynak érzem magamat, vagy úgy érzem magamat ebben a kis kocsiban, mint egy király. És ott a nyitott koporsó, királynak érzem magamat, és nekem azonnal bevillant, hogy hát ez a keresztségi kegyelemnek, Krisztus királyi papságában való részesedésnek lehet egyfajta ilyen jele, hogy valaki úgy tudja befejezni az életét, hogy azt mondja, hogy köszönöm. Ez az életének az utolsó szava. Eukarisztikus életnek egy pecsétje lehet. Most én nem szenté javatom itt a Bud Spencert, bocsánat, nem azt akarom. Csak mint példa hozom, hogy lehetséges így meghalni. És élni is. Tehát ez a poén, hogy élni is lehet így, hogy megköszönöm mindazt, amit kaptam. Mindazt a jót, és mindazt a nehézséget. Mert hiszek benne, hogy az Istennel együtt ez az üdvösségünkre fog válni. Az enyémre is, meg a rám bízottakéra is. For fun in my buggy. Tonight.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Csépányi Gábor atya gondolatait a hivatásról.
És akkor valósággá válik az a mondat, hogy ez az én testem, mely értetek adatik. Értetek. Tehát nem maszekolunk, nem csak az Isten és én, vagy megy a kis elefánt, ugye, vagy az elefánt meg az egérke a hídon. Hallod, elefánt, hogy dübörgünk? Tehát ez a hálaadásban való élet, az, hogy én mindent mindig meg tudok köszönni, az eukarisztikus létnek a lényege. Ahogyan az eukarisztiában Jézus ajándékozza önmagát, és teljesen odaadja, semmit nem tartva vissza magának, erre vagyunk mi is hivatalosak, hogy így adjuk át az életünket. És ki mondja ezt a házas? Nekem a nászmise az egyik kedvencem, sok kedvencem van így a papságból, de a nászmisét azért szeretem, mert ott ez a kettő valahogy találkozik. Ez az én testem, mely értetek adatik, mondja Jézus nekünk, az ő egyházának, és ott kimondják házasulandók is, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, érted asszony, érted feleség, és a belőled fakadó életre, a kapcsolatunkból fakadó életre. És így az életadás egyszerre jelen van spirituálisan is, és fizikai módon is megjelenik. És ez valami csodálatos dolog. Erre kaptunk mindjárt meghívást, hogy a létből eljussunk oda, hogy vele lenni. És ebből a vele lenniből meg élet születik. Vagy spirituális módon, vagy pedig fizikai és spirituális módon. És így igazzá válik Liziói Szent Teréznek az a hozzáállása, hogy nem akarok nélküled a mennyországba menni. Te ember vagy, téged az Isten valami nagyobbra hívott meg. És azzal, hogy az Úrral élek, azzal meghívlak arra, hogy gyere be ebbe a kapcsolatba. Ahogyan Jézus imádkozik a főpapi imában, hogy értük imádkozom, atyám, hogy egyek legyenek, mint ahogy te és én egy vagyunk, mi meg Jézushoz kapcsolódva imádkozunk, értük, értetek, és magunkért is, hogy egységben lehessünk. És az ilyen örömmel megélt életek, ezek fertőznek. Tehát most rögtön két pap is eszembe jutott, az egyik Futó Károly atya, akiről sütött az, hogy milyen jó papnak lenni, és többször ki is fejezte egyébként, vagy Marcis Ferenc atya, akihez nem tudtam úgy menni, hogy ne azt éreztem volna, tehát olyan volt oda belépni, hogy minthogyha a Feri atya minden pillanatban csak azt várta volna, hogy én oda belépjek. Megérkezem, és Isten hozott. És soha nem küldött el, soha nem mondta, hogy most nagyon sok, meg nem tudom én, hanem az első reakció, jó, lehet, hogy mondott ilyet, de akkor is az első reakció az volt, hogy Isten hozott. Még egyet szeretnék idehozni, még egy példát, a gyermekre vágyókkal szoktunk lelki gyakorlatozni minden évben, most már, nem is tudom, talán ez a harmadik vagy negyedik ilyen lesz, és nekem egy óriási tapasztalat, hogy ott Mátraverebé Szent Kúton a szűzanya, meg az Úr Jézus, meg szóval, meg ott mit tudunk itt közösen együttműködni. Tehát eddig nem sikerült még kétszer ugyanazt a stábot összehívnom, mert mindig meghívok embereket, nyilván én nem egyedül megyek oda a papként beszélni arról, hogy ez milyen fájdalom, hogy valakinek nem lehet gyermeke, bár ugye nekem sincsen, csak spirituális módon, hanem akkor szokott jönni pszichológus, aztán házaspárok, olyanok, akik szintén gyermekre vágynak, és nem is lehet, vagy gyermekre vágynak, de lett gyermekük közben, és a lényeg az, hogy még kétszer ugyanazt a stábot azért nem tudtam összehívni, mert közben mindig valakinek gyermeke lesz. És kapom a jó hírt, így most is nem egész egy hónapja hívott az egyik pár, akikkel már vagy három ilyennen is részt vettünk, hogy hát ne haragudj, nem tudunk jönni, mert hát itt van a gyermek. Hát hogyan haragudnék? Hát dicsőség az Úrnak. És akkor mentem a szemináriumba, mert ugye spirituális vagyok, és annyira belelkesültem, hogy képzeljétek, azt mondtam, ezzel indítottam a reggelt 6:30 a punktán, hogy apa lettem. És mindenki felébredt, hogy mi? Valami csodálatos érzés egyébként. Spirituális termékenység. És erre mindjárt meghívást kaptunk, hogy így vagy úgy, de igen. És akkor lehetünk apák meg anyák, hogyha előtte már gyermekek voltunk. Tehát elfogadjuk a gyermekségünket, a törékenységünket, a gyengeségeinket, a ráutaltságunkat, és amikor ezt elfogadod, és azt mondod, hogy el tudod hinni, hogy így ajándék vagy, ahogy vagy, akkor mások számára is ajándékká tudsz lenni, és abból a kapcsolatból élet fakad. És így egyszerre mutat rá a házasság, és a cölibátusban megélt papság is, meg a nem cölibátusban megélt papság is a görögöknél, de egyszerre mutat rá arra a szövetségre, amire az Isten az embert meghívta. Mert az egész tulajdonképpen erről szól. Biblia elkezdődik Ádámmal Évától, ugye az ő szövetségüktől, Frigyüktől, és eljutunk a bárány menyegzőjéig. És közben az a cölibátus, ami arról szól, hogy a mennyek országáért nem nősül meg valaki, az pedig egy történelmi dimenzió átlépést mutat, azt, hogy van egy olyan ország, ahol az Isten szeretete annyira betölti az emberek szívét, hogy már nem nősülnek, nem mennek férjhez. És mi így beszélünk, mi papok, az Istennel kötött szövetségről, a házasok pedig úgy, hogy egy életfakasztó, fizikailag is életfakasztó szövetségre lépnek. Vagy pedig vannak olyan házasságok, ahol meg spirituális élet megy tovább. A közös alapunk mindnyájunknak az ajándékká válás, hogy ajándékká válni a másikért egy őszinte, teljes önátadásban. Ez az én testem, mely értetek adatik. És ezt költészetben, filozófiában is megtapasztaljuk, amikor József Attila, megint őt hozom, azt mondja a Nem én kiáltok című versében, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Csak másban, mert ilyen társas lények vagyunk. Vagy Martin Bubert hoznám ide az Én és Te című könyvéből, hogy az ember titokban és szemérmesen a létére kimondott igent fürkészi, amelyet azonban csak egy emberi személy közvetíthet egy másik emberi személynek. Egymásnak nyújtják az emberek az önmagukká válás égi kenyerét. És hát menjünk tovább a klasszikusokban, Jézust szeretném idézni, azért mégis, hát szóval, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megmenti azt. Ugye Lukács 17:33. Akkor találom meg az életemet, amikor elajándékozom. Amikor nem akarom megtartani magamnak, és közben mindnyájan arra vágyunk, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Ez az alapvető vágy minden ember szívében, és a trükk, a titok az egészben az az, hogy akkor lesz bőségben az életünk, amikor elajándékozzuk. Amikor nem megmenteni akarom, hanem odaadni. Amikor el tudom engedni. Szeretnék egy házasságról, beteljesült házasságról hírt adni. Igazából arról szól a történet, hogy az egyik plébánián volt egy házaspár, ahol az asszony nagyon-nagyon beteg lett. Egy rendkívül ritka, nem is mondom, mert olyan kevés van ebből a betegségből, hogy akkor fölismernétek, kiről van szó, de rendkívül ritka betegségben ez egy ilyen idegrendszeri betegség, amikor leépül minden, és az izom és az ideg közötti kapcsolatot is megtámadja, és ezért lélegeztetőgépre kell a végén tenni az embert, és csak fekszik, de tudatánál van. Tehát úgy záródik be, hogy ő már nem tudja kifejezni magát, mert a izmait nem tudja mozgatni, viszont mindent érzékel. És ebben a házasságban 3 évig tartott ez az állapot. A férj kihozta a feleségét a kórházból, amikor megtudta, hogy ez van. Berendezett egy kórházi szobát ott a lakásukban, és 24 órás felügyeletet biztosított, aminek a java része az ugye ő volt, aki otthon volt. Hát mondjuk olyan munkája volt, hogy ezt meg tudta tenni, de gyakorlatilag ő pelenkázta, ő ápolta, és etette a gyomorszondán az asszony. És amikor meghalt, akkor megkértek, hogy temessem el, és beszélgettünk, azt mondta a férj, hogy tudod, Gábor atya, amikor én kimondtam azt az igent, akkor azt én komolyan gondoltam. És azt is, hogy jóban, rosszban. Számomra a hűség az nem kötelesség, hanem számomra a hűség az szeretet. Számomra a hűség nem kötelesség, hanem szeretet. És aki így tudja élni a hivatását, az mindenkit meg tud erősíteni a saját hivatásában is. Mert nekem például papként ez, hogy valaki így szerethet egy embert, ez valami olyan elképesztő csoda, és annyira megerősít, hogy ha az ember így tud szeretni, akkor az Isten hogyan? Annak ott nincsen korlátja. És ezt a korlátlanságot, beleértve a mi korlátainkat is megtapasztalhatjuk akkor, amikor az Isten szeretetének az erőterében élünk. És ezért nem összemosni akarom a különböző életállapotokat és hivatásokat, de azt megállapíthatjuk, hogy hatással vagyunk egymásra. És mindenki a saját meghívásában meg tudja erősíteni a többi hivatást is. A házasok is a papokat, a papok is a házasokat. Lehet az akár mécshétvége, vagy házashétvége, vagy egyéb keretén belül is. És megerősít bennünket abban is, hogy ezt nem mi csináljuk, hanem az Isten. Tehát a papoknak jó leső érzés tudni, hogy nem kell trófeákat gyűjteni, hogy ez az én kis papom. Meg nekem ennyi hívem van, meg ennyien voltak bérmálkozók, és ennyien meg is maradtak, és hogy fú, de jól csináljuk. Nem, mert nem mi csináljuk, hanem az Isten. Ugyanakkor ennek lehetnek jelei, hogyha valamit jól csinálunk, de nem csak a számok. Tehát ebből érdemes kiszállnunk, mert különben agyon fognak nyomni minket. A versengés az, hogy nekem is legalább olyan jónak kell lennem. Én miért nem vagyok sztár? Vagy most már ahhoz, hogy valakit az Isten felé tereljünk, ahhoz most már sztárnak kell lenni. És ha megnézzük a legnagyobbakat, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy nem kell hozzá sztárnak lenni. Hát egy csendes hűségben megélt papi szerzetesi élet, vagy egy hűségben megélt házasság, az önmagában meghívó erejű. Anélkül, hogy én a hűségen kívül mondjuk bármilyen extra akcióba bocsátkoznék. Hogyha valaki egyszerűen csak vele van, akkor arról úgy sugárzik az, hogy igen, jó az Istennel lenni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Csépányi Gábor atya gondolatait a hivatásról.
Ismerjük fel, hogy együtt többre megyünk, mint külön-külön. Mint akkor, amikor nem tudok örülni a szomszéd plébános sikereinek. Nézzük meg, hogy mit tudunk együtt tenni. Olyan szép modellek vannak, vagy most eszembe jut nem akarok személyeskedni, de amikor diakónus voltam, Pesszentlőrincen voltam diakónus, és ott abban az esperes kerületben szerveznek papok közösen a fiataloknak különböző alkalmakat. Volt az Adit, meg a Nabit. Az Adit az a adventi ifjúsági találkozó, a Nabit az pedig a nagybőti ifjúsági találkozó. Ez olyan kicsit, mint a Mente, mondjuk a Váci Egyház megyében. Tehát az a felismerés, hogy ha valamit közösen teszünk, akkor az úgy termékenyebb, és mindenkinek sokkal jobb lesz. És ez az a közösség, amire meghív bennünket is az Úr, hogy közösségben éljük meg a hivatásunkat. Ahogyan mondjuk keresztelő Szent János magzat korában már örvendezett az Úr Jézusnak, és képzeljük el, mi lett volna, hogyha azt mondja János azoknak, akik őt követik, hogy most nem már, most elmentek a Jézussal, hát ti az én híveim vagytok, hát milyen dolog ez. És akkor esetleg még Jézusnak ott beszólogatott volna, hogy nem, hanem keresztelő János is ezt így megbírta csinálni, fölismerte azt, hogy hát igazából ő miatta élünk. És hogyha valaki közelebb jut az Istenhez, és mondjuk ezt nem az én plébániámon, hanem egy másikon teszi, lehet, hogy előtte hozzám jár, de most nálam mi nem jutottunk előbbre, de a másikkal előbbre jut, hála Istennek, csak menjen, és akkor én is benne vagyok az ő életadásában. belecsatlakozom ebbe a spirituális valóságba, hogy életük legyen és bőségben legyen. Tehát tudunk-e felelni? Tudunk-e felelni a testvéreinkért? Szent Mártoni Mihály atyát szeretném még idézni, aki azt mondja, hogy Jézus mindig konkrét emberhez szólt, és ezt emberbarát módon tette. De soha nem igazította mondandóját az emberek elvárásaihoz, idézem, mert akkor teológiai díszdoktorátust kapott volna, és nem a kereszten fejezte volna be pályafutását. A templomban ugye misztikát, lelki mélységet várnak az emberek, és a csendben megszólaló Istent. És ez megnyugtató lehet, hogy akkor nem kell nagy csimbum, cirkusz, meg pastorális show. A Szent Atya ezt írja egyébként. Fecske Orsolya testvér fordította le azt a kis levelet, amit a Szent Atya december 1 és 3 között megrendezett konferenciára írt. Volt egy konferencia Rómában, hivatás, pasztoráció és megszentelt élet, távlatok és remények. És ebben a Szent Atya arról beszél, hogy milyen is legyen a hivatás gondozás. És itt van egy olyan rész, ami arról szól, hogy elsősorban, tehát nyilván legyen együtt az ifjúság pasztorációval, de hogy az imádságnak döntő szerepe van benne. És nem annyira a pasztorális show-nak, hogy én mit tudok kihozni egy szentmiséből, hogy milyen izgalmas elemekkel tudom dúsítani. Persze néha tudjuk, és az nem baj. Tehát én nem ezt mondom. Csak azt, hogy nem feltétlenül ezen múlik, hogy kit szólít meg az Isten. Engem egy szentségimádás alatt szólított meg. Nem volt ott senki, csak az Úristen. Hát, szóval azért ő nem senki, de meg mondjuk én. És csönd volt. És nem azt szólított meg, hogy most milyen hiper-szuper technika van, vagy nem is tudom. Hanem úgy, ahogy a kis Sámuel annak idején. És akkor ettől felszabadulhatunk, hogy a plébániáinknak nem kell wellness központnak lenni, tehát olyan értelemben nem, hogy nyilván sok program van egy plébánián, de akkor, amikor én voltam egyszer egy olyan helyzetben, hogy azt láttam, hogy itt programhegyek vannak, és mindenféle, és mindegyiken szerették volna, hogy ott legyek, mint pap. És azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan lehet túlélni egész egyszerűen. Egy darabig így kezdtem így bedarálódni, és aztán, hát lehet, hogy meg kéne kérdezzük Jézust, hogy mit akar, nem? Tehát mégis ő hívott meg, hogy ő most ott van ezen a programon egyáltalán, mert akkor, ha nem, akkor ne a plébánián, akkor lehet máshol is csinálni. Volt egy hajókirándulás, amit Nagymarosra terveztünk, és emlékszem, hogy István atyával így egyeztettünk is, hogy hát, ennek a plébániának ez egy akkora nagy szuper plébánia, hogy egy külön nagymarosi program kell. Tehát itt még azon túl is, mert mi ilyen szuperek vagyunk. És képzeljétek el, hogy aznap tetőzött a Duna, amikor mentünk volna a hajóval. Tehát minden le volt rendezve, és hajózási tilalom. Olyan jó volt, mert akkor döbbentem rá, hogy hát Jézus egy másik hajóba hív, a templom hajójába, és ott legyünk együtt, és ott meg tudtuk rendezni a programot, a szentségimádást, nagyon szép volt. Akkor aki készült valamivel, az ott meg tudta mutatni. Tehát egy szép közösségi program, és mégis Jézussal, hogy ne mi vigyük el elsősorban Jézust, hanem Jézus is oda hív bennünket. Tehát nem rángatjuk ide-oda, hanem oda hív, először gyertek, legyetek velem, és akkor ebből a vele lenniből tudtok tovább menni. Utána küldi el a 72 tanítvány, miután már vele voltak. És ez az indulás, hogy vele lenni. Tehát kérdezzük meg, hogy ő szeretne, és hogy ő mit szeretne. Ő mit szeretne ezzel a fiatal emberrel, aki azt mondta, hogy papi hivatása van. Vonjuk be az imánkba. Úgy, amint te, atyám, és én egyek vagyunk, legyenek ők is úgy egyek. És így találjuk meg az igazi identitásunkat. Így válunk a hit tanúivá. És amikor egy pap a saját paptestvéreivel a barátságot ápolja, meg a saját hivatásával foglalkozik, megengedi azt, hogy Jézussal legyen, akkor a többiekét is ápolja. Tehát ez a kettő, ez nem ellentétben van egymással. Nem fölzabáltatni kell magunkat a hívekkel, hanem fokozatosan etessük meg. Ne egyszerre, mert abból mindig valami katasztrófa jön ki. A másokért való létünket, azt a saját hivatásunk ápolásával is elősegítjük. És vidám lehet az, amikor, illetve megtaláljuk a vidámságot abban is, hogyha esetleg vasárnap egyedül kell ebédelnünk. Ez mondjuk egy szölepsz életű papnál előfordulhat, de nem szükségszerű. Tehát emlékszem, volt egy olyan mise, amikor éppen nem akadt úgy se paptestvér, tehát nem volt a közelben senki. És kihirdettem a mise végén, hogy testvérek, kinek van még egy pohár vize, hogy beleöntse a levesbe, mert akkor én szívesen betársulnék. Nincs ebédem mára. Ugye Jézustól tanultam, mert ő mondta Zakeusnak, hogy ma a te házadban kell lennem. Tehát nem kell belehalni, hogyha egyedül érzed magad, hanem szerintem, ha Jézus ezt megengedte magának, és mi őt követjük, akkor mi is. És képzeljétek el, volt, aki befogadott, és örültek, nem az, hogy örültek neki, hogy együtt tehetnek a pappal. Tehát ami a kiegészítést illeti, ahhoz még ezt a példát gondoltam, és a Nagyszent Leó pápával, ugye egy pápával zárom, Nagyszent Leó, aki azt írja Vízkereszt ünnepére, hogy a csillag buzdít minket is, hogy töltsük be azt a szolgálatot, amelyet ő teljesített. Lehetőségeink szerint szolgáljuk azt a kegyelmet, amely mindnyájunkat Krisztushoz hív. Szeretteim, ebben a törekvésben segítenetek kell egymást. Tündököljetek tehát a világosság fiaiként. Tündököljetek tehát a világosság fiaiként. Amen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallották. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedett. Előadása a 2018-as országos lelkipásztori és teológiai napokon hangzott el Egerben. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.